Jó estét kívánok mindenkinek! A Tánya 41-es fejezetét olvasok, és remélem, hogy ma be is fogjuk fejezni. Tulajdonképpen nagyon sok mindenről szó volt az elmúlt időszakban. Emlékeztek ugye, hogy a 41-es fejezet az tulajdonképpen a meditáció különböző szintjeiről szól. És a legutolsó, és ugye szó volt itt alapvetően két fontos irányról, az egyik volt Isten szeretet, a másik az Isten félelem. És ezen belül azt hangsúlyozta a fejezet elején, hogy az Isten félelem az bármilyen furcsa hangzik elsőre, az mégis fontosabb, mint a, vagy előbbre való, mint az Isten szeretet. És arról is szó volt, hogy mind a kettő nagyon fontos, az Isten félelem és az Isten szeretet. Mert ez a kettő olyan, mint egy madárnak a két szárnya. Arról is szó volt, hogy ugye a madárnak a két szárnya mindenki nem tud felrepülni, és csak egy szárnya van, akkor az nem megy. De arról is szó volt, hogy mi van akkor, ha valaki nem tudja magával előhívni ezt a Isten félelmet, Isten szeretetet, akkor olyan, mégis olyannak tekintjük, mint hogyha ott az meglenne, mert ha legalább gondolatban megvan, akkor az olyan, mint ha meglenne. Igen, így volt a dolgozatban is, szó volt erről. Aztán szó volt arról, hogy mindenféle szintje van ennek az Isten félelemnek és Isten szeretetnek. Az Isten félelem kapcsán mondtuk azt, hogy az egyik szintje az az, amikor az ember tudatosítja magában, hogy olyan, mintha a király előtt ott állna, és mindenütt ott lenne, és mindenütt minden cselekedetét figyelni, és akkor ez egy ilyen szégyenérzettel vegyes tudatosság, amit érez. Egy másik szintje az volt, amikor azt mondtuk, hogy ha nem is olyan, mint egy király, de legalább olyan szinten, mint amikor valaki egy embertársra figyeli, az, ha nem is eredmény, az olyan nagy nullifikációt, olyan nagy alázatot, de mégis valamilyen szintű alárendeltség érzése az van. Aztán arról is szó volt, hogy ha visszaemlékeztek, hogy ugye van a szeretet, és a szeretetnél neki sok szintje van. Az egyik a legmagasabb szintje a szeretetnek, az, amikor az ember nem azért csinálja, amit csinál, mert ő szeretne valamit elérni, hanem teljesen önfeláldozóan azért, mert szereti az anyját és az apját, ugye ezt a példát használta, amikor akár önmagát is feláldozza az anyja és az apja kedvéért, pedig lehet, hogy ez akár az ő kárára is megy. Úgyhogy ezek voltak, amikről szó volt az előző részben. És hogyha visszaemlékeztek, akkor volt szó még valamiről. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy van a Kadosh Baruch Hu, és van a Shina. Emlékeztek, van a Szent Áldott Ő, és van a Shina, azt úgy fordítottuk, mint Isteni jelenlét. Emlékeztek, mi volt a kettő között a különbség? Lányok? Így van, nagyon jó. Az Isteni jelenlét, az a Shina, aztán is a beszédhez hasonlítjuk, mert hogy a beszéd az is egy, az embernél a beszéd az egy külső megjelenés, amit gondolunk, azt nem szoktunk így elmondani mindenfajta gátlás nélkül, amit mondunk, az már arra van formázva, akihez beszélünk. Hasonló módon a teremtés maga is Isteni beszéd által jött létre, mert nem az Isteni jelenlét, nem az Isteni valóság, vagy az Isteni eszencia jelenik meg benne, hanem az Isteni jelenlét, vagy az Isteni beszéd, ahogy az ránk van formálva. És ezért van az a szokás, kabbalisztikus szokás, hogy minden mitzva előtt azt mondjuk, hogy azért csináljuk ezt a mitzvát, hogy egyesüljön a Kadosh Baruch Hu és a Shina, hogy egyesüljön a Szent Áldott Ő és az Isteni jelenlét. És ugye erre magyaráztuk azt, hogy szerintem a mitzvák tartásának ez a lényege, hogy Isten eszenciája érezhető legyen a fizikai világban. És ezt jelenti azt, hogy egyesüljön a Kadosh Baruch Hu és a Shina. Ez volt a, amit mondtunk. Emlékeztek erre? Megvan? Mert ez egy eléggé, mégis egy eléggé ezoterikus és magasztos fogalom volt. Jó, akkor szerintem innen menjünk tovább, és akkor én tulajdonképpen ez az a fonal, amit érdemes lenne megint fölvenni, Van egy amikor Mózest hagyjuk még Mózest. Menjünk egy általános dolgokban. Általában az emberek, bárkiről is legyen szó, arra törekednek az életük nagy részében, hogy boldogak legyenek. Ugye gondolom, hogy ebben megegyezünk. Az ember az élete nagy részében arra törekszik, hogy nem? Nem arra törekszik? De? Lányok? Mindenki arra törekszik, hogy boldog legyen. Ugye ezt, ha most össze akarnánk foglalni, hogy az élet, az ember miért éli az életét, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy kiről beszélünk, a legprimitívebb formájáról ennek, vagy egy összetettebb, komplexebb formáról, azért a hajtóerő az az, hogy boldogak legyünk. Ilyen vagy olyan módon. Most, ha belegondoltok, akkor ez bármennyire is így van, mégis tulajdonképpen nagyon önző paradigma. Az, hogy az ember embert mindenben az hajt, hogy ő boldog legyen, az ha teszik, ha nem, tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember gondolatainak a középpontjában ő önmaga van. És ezzel nincs mit csodálkozni, nincs mit szégyenkezni, ez így van, így lettünk teremtve. De ami érdekes az az, hogy tulajdonképpen amikor az Istennel való kapcsolatunkról beszélünk, akkor is ilyen vagy olyan formában a végén megint ugyanerről van szó. Persze sokkal magasztosabb szinten, mint amikor azt mondom, hogy azért eszek fagyit, mert boldog szeretnék lenni. Ehhez képest azt, hogy azt mondja, azért megyek el imádkozni, mert boldog szeretnék lenni, az nem ugyanaz a szint. De végső soron ugyanarról beszélünk, hogy az ember azt mondja, amikor azt kérdezi az embertől, hogy miért él vallásos életet, miért tartja a mitzvákat, azért, hogy közel legyen Istenhez, és miért akar közel lenni Istenhez, azért, mert ez egy valódi tartalmat ad az életemnek, magyarul boldogabbá tesz. Tehát akkor magyarul azt mondod, hogy van fagyi, van fetes ital, van nem tudom én, kirándulás a haverokkal, és van imádkozás. Annyiban különb az az ember, aki imádkozással próbálja boldogságot elérni, mint az, aki nem tudom én, fagyival, hogy egy spirituálisan sokkal fejlettebb emberről lehet szó, aki az imában megtalálja a boldogságát, és fölismeri azt, hogy Isten közelség az egyetlen valódi boldogság. Ha belegondoltok abban, amit itt az előző meditációkról beszél, ami az előző meditációknál szó volt, hogy miről meditál az ember? Arról, hogy én mennyire semmi vagyok a végtelen Istenhez képest. Magyarul az én létemnek az egyetlen legitim oka, az egyetlen legitim létjogosultsága az az, hogyha Istenhez közel vagyok. Hogyha Isten szem előtt tartom. Magyarul megint az én létem az, amit központ is. És ez így nem is, ezzel nem is kell csodálkozni, ez nem probléma, ez csak jó, hogyha rögzítjük. Van azonban a meditációnak és az Istenhez való közelségnek egy olyan szintje, ami nem erről szól, amit nem lehet csak úgy elérni, és ami nem egy egyszerű szint, de ami mégsem erről szól. És akkor itt szeretném idézni azt a történetet, amire lehet, hogy mindannyian emlékszünk a tórai tanulmányainkból, amikor Mózes kiválasztja Isten. Akkor mi a történet lényege? Hogy ugye Mózesnek megjelenik Isten a csipkebokor, az égő csipkebokorban, és azt mondja neki, meghallottam a gyermekeim jajkiáltását, szenvedésüket, és jöttem teljesíteni az ősatyáknak tett ígéretet, hogy kivezessem őket Egyiptom országából. Erre mit mond Mózes? Bocs, de hagyjál ki ebből. Nagyjából ezt mondja. Megvan a sztori, lányok? Azt mondja, jó, de én nem vagyok erre megfelelő, nem fognak nekem hinni, nem leszek erre jó. És egy hosszú fejezet szól erről, hogy Mózes győzködi Isten, hogy mégis a Mózes győzködi Isten, hogy mégis kéne ezt csinálni, és Mózes nem akarja beadni a derekát. És erről szól egy hosszú fejezet. És a legvégén mit mond Mózes, azt mondja, amikor már minden érvét feladta, amikor már elmondta, hogy én dadogok, és már minden megvan, azt mondja, snáslóbe játszislak. Én azt mondja, nem vagyok én a beszédek embere, küldjél-e valaki mást. Mi azt jelenti, hogy Isten, hogy Mózes tulajdonképpen minden érv nélkül azt mondja, hogy ő nem akarja ezt a feladatot ellátni. Miért ellenkezett ez ellen Mózes ennyire? Mi volt ez a probléma? Ez egy kicsit furcsa, Isten téged megkérne valamire, akkor azt mondja, hogy hello, küldjem már valaki más. Ezt még a szüleidnek se szoktad mondani, vagy a barátodnak sem illik, hogy megkér egy szívességre, vagy egy küldetés, és Istennel erről vitatkozik Mózes. Hát milyen vezető ez a Mózes, aki el akarja kerülni, hogy neki kell teljesíteni valamit.
Ez egy irtozatosan felelősség, amit ha meg lehet tenni.
Mert Mózesről többet gondolunk annál, mint hogy ő rettenjen. Isten arra lát téged alkalmasnak, hogy te teljesítsél valamit, akkor ne beszéljünk gyarlóságon, mert Isten biztos jobban látja a gyarlóságodat, mint te magad. De ez is ilyesmi. Isten azt gondolja, hogy te tudod teljesíteni, és te azt mondod, hogy nem tudod teljesíteni, akkor ez megkérdezi, hogy te azt kérdezed meg, hogy te ezeket jobban tudod, mint Isten? Hogy? Mi erre tulajdonképpen a válasz? A válasz az annak az, hogy egy nagyon szép maga a történet önmagában is, hogyha belegondoltok abban, hogy tulajdonképpen egy zsidó vezetőnek a kiválasztásáról van szó, és a reakciója az egészen más, mint amit általában a vezetők szoktak. Tehát általában a vezetők nem utasítják vissza, hogy ők vezetőkek, sőt kifejezetten keresik az alkalmat. Az emberek kifejezetten keresik az alkalmat arra, hogy mások fölött uralkodjanak, hogy másokat vezethessenek. Az egy szép, már szép, egy ilyen szempontból is szép. De mélyebben megnézzük ennek az oldalnak a lényegét. Mi a mélyebb lényeg ennek? Az, hogy van Mózes a következőt tudta. Hogy a Mózes mivel töltötte legalábbis a mi értelmezésünk szerint az életét az eddigi időszakban? Mivel foglalkozott Mózes eddig? Mózes az a saját lelki fejlődésével foglalkozott. Képzeljétek el, hogy pásztorként jön meg a sivatagban. Halló? Jó, köszi. Szóval, hogy Mózes mivel foglalkozott eddig? A saját lelki fejlődésével. Az onnantól, a sivatagban jött, ment, ott meditált, imádkozott. Mondod, milyen közel kellett Istenet egyáltalán így egy csipkakorban találkozott vele, találkozott Istennel. Most abban a fejezőn, hogy Isten ilyen feladatra kiválasztotta, Mózes tudta abban a fejezőn, hogy mostantól mindenféle baromsággal fog foglalkozni. Foglalkoznia kell Fáraóval, foglalkoznia kell az engedetlen zsidókkal, foglalkoznia kell Dátánnal és Avirámmal, ugye a lázadókkal, foglalkozni kell a hitetlenekkel, akik nem fogják elhinni, hogy ez működik. Azért nézzük meg a történetet, innentől fog a Mózes élete, az csak erről szól. Ami azt hiszi, hogy a számára az, hogy ő egy zsidó vezető legyen, az egy önfeláldozás. Bármilyen furcsa hangzik, az egy önfeláldozás nem fizikai értelemben, mert általában ezt szokták előhozni, hanem spirituális értelme. Ő neki kevesebb ideje lesz arra, hogy Istennel foglalkozzon. Volt egy híres hasid, akit úgy hívtak, hogy Hatsa Félin. Az előző Lubavitcher Rebbének volt a titkára, és egy nagyon különleges ember volt, nagyon különleges hasid, nagyon mély értésű és érzésű, és egy nagyon okos ember is volt. És szegény, különben 1941-ben vagy 42-ben halt meg. A nácik bezárták őket egy zsinagógába, azt hiszem talán Rigába, és rájuk gyűjtötték, élve elégették az egész társaságot. de ez csak szegénynek az életének a vége. Nagyon szép, sok szép történet van vele kapcsolatban. És a történet úgy, hogy egyszer valaki látta, hogy jön ki, a titkára volt az előző rebének. Hát csak egyszer jön ki a rebe szobájában, és keservesen sír. Meglepő dolgok, de a fégén, hát se fégén nem arról, hogy ismert, hogy keserves. Egyszerűen egy okos ember volt, nem rátervett ember, jó humora is volt, nem nagyon volt jellemző rá, hogy sírjon. És megkérdezték a rebét, hogy mi van, miért sír? És ugye most jöttem a rebétől, és a következőt mondta, a következő beszélgetés zajlott le köztem és a rebe között. És ugye a rebe azt mondta, meg mondtam a rebének, hogy rebe, mentsél engem fel a munkámtól. A munkámból. A rebe miért? Addig, amíg nem voltam a titkárod, addig egy jó hati voltam, tanultam egész nap, imádkoztam egész nap, meditáltam. Én éreztem az isteni közelséget. Azóta, hogy a titkárod vagyok, mit csinálok egész nap, leveleket kell megfogalmaznom, egy ilyen problémára kell választ találni, egy olyan problémára kell megoldást találni, ennek ezt kell intézni, annak azt kell intézni, és nem jut időm se az imádkozásra, se a tanulásra, én ezt nem bírom tovább. Mentsél fel a munkámból. Valaki más is el tudja ezt végezni. Na, és mit mondta Rebe? És ugye Rebe rám nézett, és hosszan elgondolkodott, a fejét a kezébe temette, és azt mondta, hát se, oké, ez lett veled, de mi van velem? Mondjuk azt akarta ki a Rebe mondani, hogy te az, nekem is hiányzik, én mint Rebe, mivel szeretnék foglalkozni, imádkozással és a tanulással, ezt csak magamnak szeretnék élni, és ehhez képest mivel kell most foglalkozni a zsidóknak ilyen bajával, olyan bajával, amolyan bajával, te azt mondod, hogy csak nálad van erről, szóval nálam is erről van szó, és azt mondja, a Rebe mondta, akkor elsírtam magam, mert rájöttem, hogy tényleg mekkora igazság van ebben. Ami azt jelenti, hogy van egyfajta önfeláldozás itt Mózes részéről, ugyanúgy, mint a Rebe részéről, hogy nem a saját spirituális fejlődésért csinálja, akkor miért csinálja? Hanem a saját spirituális fejlődésért. Hát mert ez a feladat. Mert ő egy olyan szolga, aki a feladatot teljesíti. A szolga akkor is teljesíti a feladatot, hogy nem akar az ő a kedvenc feladata. De ő ezért különleges, mert ez egy még magasabb szint. És mondok még egy történetet. Van egy történet, hogy egyszer a Nahum Csernobiler, tudjátok, hogy Csernobil az közismert arról, hogy ott volt egy atomreaktor, ami ugye kellemetlen körülmények között felrobbant. De Csernobil az a haszidok között egy közismert hely, mert ott volt egy haszid dinasztia, egy haszid közösség, úgy van Lubavics, volt csernobili haszidok, volt egy ilyen, majd napig van különböző, csak nem egy nagy közösség. És az volt azoknak az első, egyik nagy vezetője, azt mondják, hogy Nahum Csernobiler. A Nahum Csernobil volt. Akkor vele van a történet, hogy egyszer ment valahova, és látta, hogy a kis városban van egy zsidó közösség, de nincsen mikve. És a mikve az egy létfontosságú dolog a zsidó házas élethez, az azt mondja, hogy ugyanaz mikvébe járni, és ez elszörnyedve látta, hogy nincs mikve, és összehívta a zsidókat a zsinagógába, azt mondta, nem lehet, hogy nincs mikve, rendezzünk gyűjtést arra, hogy legyen mikve. És nagyon szegény zsidók éltek ott a városba, és alig-alig volt náluk pénz. Gyűjtést rendeztek, amikor összeállt a gyűjtésnek vége lett, akkor 5%-ra se volt elég a költségeknek, ami összegyűlt. És erre, hát mindenki az kétség volt esve, azt mondták neki, figyelj, ha ennyire gondolt, hogy pontosan mi fel, nekünk nem olyan van pénzünk, de van egy zsidó ebben a városban, aki egyedül is tudná állni a mikve költségeit. A probléma az, hogy ez nagyon fukar. Fukar zsidó. És nem lesz könnyű meggyőzni. Soha semmire nem ad pénzt. Erre Nahum elment hozzá, és azt mondta, figyelj, hívjuk ide. Oda hívták a zsidót, azt mondta, hogy kell, hiányzik nekünk a mikvéből még 95%. Én kötök egy üzletet. Az, aki hajlandó kipótolni ezt a 90%-ot, annak én cserébe odadom a túlvilági édenkertemet. És erre azt mondja, ez az üzletember, ez ugye nem volt, nagyon fukar volt, de üzletelni tudott. Ez egy viszlendő lehetőség, egy pár ezer rubelért meg lehet venni a Nahum Csernobiler túlvilágát, az bár belement, aztán lerakom a pénzt, és meg lett a mikve. Most ugye mi ebben a történetben a szép? Az emberek általában arról szoktak gondolni, hogy miért kell Isten, miért kell jó dolgokat csinálni, és mit szállt a teljesíteni, és jó cselekedeteket tenni, az embernek legyen egy szép túlvilági élete. Na, túlvilág a lényeg. És erre mit csinál a Nahum Csernobiler? a mikvétnek az érdekében feladja az egész túlvilág életét. Akkor nem ez itt a lényeg. Miért? Mert ő azon a szinten van, amiről itt beszéltünk. Az a szinten van, hogy ő azért, nem azért csinálta a mitvákat, és nem azért kereste Isten közelségét, mert ez neki jó, mert ő szeretett volna ezáltal fejlődni, hanem azért, mert az ügy fontos, és mi az az ügy, ami fontos, hogy ezen a világon egyesüljön a kucsom, Brichon és a Shrinte. Egyesüljön a Isten áldott szent legyen, és a Shrina, az Isten jelenét. Az, hogy az Isten érezhetővé legyen ebben a világban, ennek része az, hogy a mitvákat tartani kell, ennek része az, hogy a mikve meg kell nyitjon. És ebben ő feláldozta a saját túlvilágát, a saját spirituális fejlődését, azért, hogy ez a dolog megtörténjen. És ez az a magas szint, amiről mi itt beszélünk, amikor valaki annyira önfeláldozó, hogy ez van előtérben, és nem pedig a saját szellemi fejlődés. Ez egy másik történet. Egyszer volt a cár, akart keresztül vinni egy oktatási reformot Oroszországban, és az oktatási reformnak egy fő célpontja az, hogy a jesivákat megszüntessék. Hogy ne lehessen többet jesiva, ilyen intézmény, csak világi oktatás. És erre összejöttek a legfontosabb rabbik abban az időből, még a 20. század elején volt, és összejöttek a legfontosabb rabbik, és egy megbeszélésre, Szentpétervára, és hogy a cárhoz is, vagy az oktatási miniszterhez bementek, hogy hiába próbálkoztak, a végeredmény az volt, hogy nem sikerült semmit elérni. Nem fogadták őket, és nem... És erre az ötödik lovag, vagy a negyedik lovag, és ebbe a Smuel rabbi a Márás, aki jelen volt, fölment a szobájába, és amikor a Vécsik rabbi bekopogatta a szobájába, akkor látta, hogy a Lever Márás az zokogva ül az ágyán, és sír. Akkor oda ment hozzá a Rebbe, azt mondta, Rebbe, hát miért sírsz? Azt mondja, miért, hogy miért sírok? Nem sikerült elérni, amiért jöttünk? Azt mondja, hogy Rebbe, ne sírjál, mi mindent megtettünk, amit kellett. Hát azt mondja, hogy Rebbe, az lehet, hogy mi mindent megtettünk, de az ügy mégsem lett elintézve. Szerintem ez kétfajta nézőpont. Az egyik azt mondta, hogy mi mindent megtettünk, akkor mi lelkismertünk tiszta, mi spirituális előremenetelünkben ez nem egy akadály. Mert mi... A mi részünkről mindent megtettünk. Ő meg nem azt nézte, hogy az ő spirituális előremenetelében mi a lényeg, hanem azt nézte, hogy az ügyjel mi van. És az ügy az, ami a szem előtt volt. Akkor itt ez a dolognak a lényege. Akkor onnan folytatjuk, hogy a tiszta szándékkal is elérhető magas rendű egyesülés. És ugye ez az a magas szendű egyesülés, amiről eddig beszéltünk. Ugye ez amikor csak azt tartja szem előtt, hogy a szent áldott legyen, és az isteni jelenlét, a kadosh baruch hu és a shrina, azok egyesüljenek. És bár ahhoz, hogy ez a kavana, ez a áhítat, ez a motiváció őszinte legyen az illető ember szívében, hogy a szíve tényleg megkívánja a nyihuda eljönt, a magas rendű egyesülést, ugye ez az egyesülés az, amiről beszélünk, a kadosh baruch hu, a szent áldott legyen, és az isteni jelenlét a shrina egyesülésre. Szükség van arra, hogy szívébe kerüljön a nagy szeretet, ami egy nagyon-nagyon magas szint, ugye gondoljátok benne, hogy ez Mózes az, aki mondjuk ezt eléri, és még ő is egy ilyen vitával kellett erre rávenni, hogy egyedül az örökkévaló kedvéért megtenni azt, ami egyedül neki kedves, és még csak nem is azért, hogy csillapítsa az örökkévaló után szomjazó lelkét, hanem olyannak kell lennie, mint a fiúnak, aki édesapja és édesanyja kedvéért igyekszik, mert jobban szereti őket tulajdon testénél és lelkénél. De azért mindenkinek gyakorolnia kell magát ebben a kavanában. Azt akar ezzel mondani, hogy egy nagyon magas szint. Valaki ehhez eljusson, hogy még a spirituális dolgokban is teljesen önzetlen legyen, az nem semmi. Az emberek általában, ahogy mivel kezdtük a mai órát, az emberek általában önzőek. Még ha jól ír, pozitívan is önzek, de mindenki végsősen a saját boldogságát keresi, ugye? Azt mondja, a spirituális dolgokban, nem is gondolná, de még ott is, a spirituális dolgokban is. Ha valaki el akar jutni arra a szintre, hogy még a spirituális dolgokban is lemondó legyen, és ott sem a saját előremenetelét keresse, hanem azt keresse, hogy mi a cél, vagy mi az ügy, vagy mi a feladat, az olyannak kell lenni, mint egy önfeláldozó fiú. Egy önfeláldozó fiú, az szereti az anyját és az apját, az úgy fog tenni az apjának az anyjának, az a fiúnak is jól esik, hogy emiatt az anyja és az apja jobban szereti őt. Csinálja, kedves vagyok, hozzak ajándékot, virágot, mi. Jól esik, ha kap egy itthonzást, hogy azért csinálja az apja szereti őt. Mi az igazi szülői tisztelet? A példák, amit a Talmud mond, hogy mi az igazi szülői tisztelet, az igazi szülői tisztelet az, amikor a szülő rossz a gyerekkel, és bántja, és megalázza, és ő még mindig tiszteli, és ő még mindig megadja neki a tiszteletet. A Talmud mindenféle példát mondta az embereknek, a szülő mondjuk az anyja megbolondult, és a nagy közösség előtt szégyenítette meg, és mit tudom, és ő még mindig megadta neki a tiszteletet, mert az egy olyan tisztelet, aminek nincs, az nem viszonzásért történik, hanem az ügy érdekében történik. Azért, hogy az ember nem is tudja elérni ezt a szintet, legalább gyakorolnia kell, egy kicsit gondolkodnia kell róla, egy kicsit varázkodnia kell a gondolattal. Mert bár még nem lakik a szívében a teljes és tökéletes igazság formájában úgy, ahogy arra valóban vágyakozna teljes szívvel, azért a szívében megvan az őszinte kívánság. Legalább kisebb mértékben. Mert minden zsidó ember szívében megvan a vele született ösztönös szeretet, amely arra indítja, hogy megtegye azt, amit az áldott magasabb akarat és az örökkévaló csak kíván. És ez az egyesülés az örökkévaló valódi kívánalma. Oké? Okay? Akkor mit mondunk? Azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen mindenkinek megvan a szívében ösztönös szinten, ezért törekedni kell rá, akkor is, hogyha ez nem egy teljesen őszinte valami, akkor is a törekvés az meg kell, hogy legyen. Most itt van egy nagyon érdekes dolog. Van egy olyan mondás Talmudban, da mále mála mi mach. Tudd meg, hogy amit, hogy mi van fölötted. Szó szerint azt jelenti, da, tudjad, mále mála, ami fölötted, mi mach tőled. Csak a héberben, ami fölötte van tőled. Ugye? Ezt jelenti szó szerint, tudd, ami fölötte van tőled. Ez mit jelent egyszerűen? Szóval mindig gondoljon arra, hogy van fölötte Isten, és hogy de van egy hasznos magyarázata, a Mezdicsi Mágid azt mondja. Dá, mále, mála, tudd, hogy ami fölötted van, mi ma, az is tőled van. Nagyon szép magyar, mit jelent ez? Mi az, hogy ami fölötted, Isten nem tőled van? Mi az, hogy ami fölötted van, az tőled van? Erre azt mondja a Mezdicsi Mágid, hogy ugye volt erről szó, hogyha visszaemlékeztek, hogy a kabala szerint több világ van. És mi vagyunk a négy világon szoktunk beszélni, és mi vagyunk a legalacsonyabb világ, ugye van? Fölülről lefelé haladva, Atzilut, Bria, Yetzira, Atzia. És mondjuk a legalacsonyabb világ az Atzia, a cselekvés világa. Akkor hogy gondolkodnánk, hogy ami a legmagasabb világban van, az a legmagasabb. Utána lejjebb, és mi vagyunk a legalacsonyabb? Akkor ez egy egyértelmű helyzet. De a Hasid filozófia azt tanítja, hogy a zsidóság szerint ugye mi vagyunk a legalacsonyabb világ, de a mi cselekvéseink, az, hogy mi a mitzvákat tartjuk, és a Tórát tanuljuk egy ilyen fizikai világban, az ezt az egyesülést, amiről beszéltünk az elmúlt alkalmakkal meg ma is, azt nem csak a mi világunkban eredményezi, hanem a magasabb világokban is. Ami azt jelenti, hogy ami a magasabb világban történik, az rajtunk múlik. Ha mi nem lennénk, akkor a magasabb világokban, azokban nem történne meg ugyanaz. Van egy ilyen kabbalisztikus mondás, az imában, a reggeli imában mindig szoktuk mondani, amikor, hogy mi áldjuk itt lent Istent, és az angyalok áldják a magasabb világokban, a túlvilágon. És van azt hiszem a Talmudban, van egy ilyen midrás, hogy amíg a zsidók nem mondják el lent az imákat, addig az angyalok nem tudják Istent dicsérni. Szerintem az angyalok imája, az rajtunk múlik. Miért? Mert mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk ezt az egyesülést létrehozni. Ugye ezt az egyesülést a Sina és a Kadosh Baruch Hu között. A Sina az isteni jelenlét, ami ugye a mi világunkban manifesztálódik, és a Kadosh Baruch Hu között. Erről van szó a következő részben. Nevezetesen megvan mindenkinek? Nevezetesen a magasabb rendű egyesülés az Atzilut világában, ugye a legmagasabb világban, amely az alulról érkező impulzus hatására jön létre úgy, hogy az isteni léleklét egyesületre beleolvad az örökkévaló világosságában, mely a Tórába és a parancsolatokba öltözkedik, melyek az illető ember elfoglalja magát olyannyira, hogy valóságban egyé lesznek, ahogy fentebb kifejtettük. Ugyanis ezáltal egyesül a Tóra és a parancsolatok forrása, az az egyedül szent Isten áldasség, ugye a Kadosh Baruch Hu, az isteni lélek forrásával, a Sinával, azaz magának is, a két, Istennek is a két megnyilvánulása formája egyesül ezáltal, ezt a két megnyilvánulási formát nevezzük a betölteni minden világot, csak körülvenni minden világot, két kategóriának, amit azt másodhosszabban kifejtjük. Érdekel, hogy miről van, ugye mit mondunk? Azt mondjuk, hogy Isten, ugyanúgy az embernek van gondolata és beszéde, úgy Istennek van eszenciája és van az ő jelenése, az ő... Az ő jelenléte. Ugye azt mondtuk, hogy a balkó és a sína. Az ember maga, a fizikai ember, az miből van? Az isteni eszenciából, vagy az isteni beszédből? Nem, az isteni beszédből, az isteni külső megjelenésből. A Tóra és a mitzvák, az miből vannak? Az isteni eszenciából. Ez amikor egy zsidó ember a Tórát tanulja, vagy a mitzvákat gyakorolja, akkor ő magában egyesíti ezt a kettőt. Az isteni gondolatot és az isteni beszédet, hogy úgy mondjam. Okay? És amikor ezt megteszi ő ezen a világon, akkor ez az egyesülés ennek kavala azt mondja, a hatása az megvan nem csak ezen a világon, hanem a magasabb rendű világokban is. Akkor ez egy elég magas szint, amiről eddig beszéltünk. És még beszéltünk fejezni a fejezetet, de szeretném csak gyorsan összefoglalni, mi lesz a következő két részben. Ugye itt most egy nagyon magas szintről beszéltünk, azt mondta, hogy ez az önfeláldozás. Az önfeláldozás, hogy például valaki a szüleinek úgy tegyen jót, hogy közben a szülei megbosszulják, vagy a szülei rosszat csinálnak. Az, hogy ha valaki mégis, akkor ő lemond. Ő nem azért teszi, mert a szüleihez közelebb akar kerülni, vagy bármi viszonzást vár ezért, hanem a teljes lemondás. Azt mondjuk, ugyanígy Istennel szemben is lehet normális. A normális menet az, hogy közel akar kerülni Istenhez, nem akarsz elszakadni tőle, vagy közel akarsz oda kerülni. De egy még magasabb szint, amikor teljesen önzetlenül csinálod azt, amit csinálsz. Ez volt az utolsó dolog, amiről beszéltünk. És térjünk vissza egy pillanatra oda, ami az alaphelyzet. Hogy azt mondjuk, hogy én nem akarok elszakadni Istentől. Ugye emlékezzetek vissza, hogy ez volt a fejezetnek az elején. Arról beszéltünk, hogy az egyik alapmeditáció az az, hogy az ember fölismeri, hogy a létezésnek az egyetlen értelmezhető és értelmes létjogosult formája az az Istennel való létezés. Fölismeri azt, hogy a fizikai létezés az elmúló, és a fizikai létezés az hamis, és az egyetlen valódi létezés az az isteni létezés. És ezt fölismeri, akkor nem akar tőle elszakadni, sőt, szeretne minél közelebb kerülni hozzá. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ahhoz is lehetne hasonlítani, mint amikor valaki felismeri, ez a szülős példa, ez lehet esetleg jó, csak ez még erősebb, mint a szülős példa, mert amikor egy gyerek felnő, akkor az ő függetleníteni tudja magát a szülőtől. Ugye? Neki nem kell, nincs folyamatosan szüksége a szüle. Ha ő rosszban lesz a szüleivel, akkor ugyanúgy rendben lesz, nem lesz rendben minden, de ugyanúgy tovább él, nincs függésben. De képzeljük el, hogy valamilyen módon a gyerek mindig ugyanolyan függésben maradna a szüleivel szemben, mint amikor gyerek volt. Szóval nem, ugye, mint amikor egy kisbaba. Ugye egy kisbaba nem tudja magát függetleníteni a szüleit. Akkor ha az a gyerek fölismeri ezt, akkor eszébe nem jutna elszakadni a szüleitől, vagy megpróbálni elszakadni tőlük. Mert érezni, hogy amikor elszakad, akkor a saját léte ellen tesz. Az emberrel ugyanígy van. Az ember, ha elszakad Istentől, akkor a saját léte ellen tesz. És ezért minden ember alapból nem kéne, hogy eszébe jusson akár elszakadni Istentől, és még eszébe sem jutna, hogy valami rosszat tegyen, amivel elszakad Istentől. Mindig azon lenne, hogy olyan tudna jobban kapcsolni Istenhez. Akkor mi a probléma? Miért nincs az így? Hogyha tényleg az az igazság, hogy az ember minél távolabb van Istentől, annál jobban saját léte ellen tesz, és minél közel van hozzá, annál jobban megerősíti a saját létét, mint a függésben levő kisbaba, akkor miért van az, hogy mégsem így történik? Mégis az emberek gond nélkül nem okoz problémát az, hogy nem okoz akár dilemmát sem feltétlenül, hogy úgymond Istentől eltávolodjanak. Na miért? Mert lehet, hogy így van, de nem érezzük. Olyanok vagyunk, mint az a gyerek, aki azt hiszi, hogy ő el tud távolodni, annélkül, hogy ez problémát jelentene, és nem érzi, hogy ez problémát jelent. Értitek? De ha éreznénk, hogy ez mekkora problémát jelent, akkor nem is tudnánk, mert a probléma az, hogy nem érezzük. De lehet, hogy ez így van, de nem érezzük. De ha éreznénk, akkor eszünkbe nem jutna. Akkor a probléma hol van? Mi az oka annak, hogy mi nem mindig viselkedünk úgy, ahogy kéne viselkedni? Az, hogy nem tudatosítjuk magunkban eléggé, hogy mennyire függésben vagyunk Istentől. Na, ha ez tudatosodna bennünk, akkor eszünkbe sem jut elszakadni tőle. Miért? Mert ösztönösen mindenki szeretne Istennel közel lenni, mert ha tudja, hogy ez az ő létét erősíti. Az oka annak, hogy mégis ettől elfér az, hogy az emberben ez nem mindig tudatosul, és néha elfelejti, hogy ez mennyire így van. Ezért van szükség a meditációra, amit az embert ebben fölébreszti és emlékezteti. Innen megyünk tovább, az ötös oldal alján. De a lélek egyesülése és beleolvadása az örökkévaló világosságába, hogy egyé legyenek, erre minden zsidó ember lelke igazán és őszintén vágyakozik teljes szívvel, lélekkel az ösztönös szeretet miatt, amely minden zsidó szívében rejlik, hogy az örökkévalóhoz ragaszkodjon, és semmiféle körülmények között tőle el ne szakadjon, el ne különítsék, Isten mentsen, az ő áldott egységétől és egyesülésétől, még tulajdon élete árán sem. Szóval az ember érzi mondjuk, hogy egy bizonyos cselekedet által hogyan szakad el Istentől, akkor nem fogja megtenni ezt a cselekedet, még akkor sem, ha az életet kell áldozni érte. Mert nézzetek meg, ha most ezt Isten kiadjuk egy kicsit ebből. A lelkiismerettel így van. Minden emberben van lelkiismeret, csak az emberek egy része, a cselekedetek egy részénél becsapja magát, azt mondja, ez még belefér. De minden embernél, vagy majdnem minden embernél van egy pont, ami ahol azt mondja, ah, ezt már nem. És itt már az életemet is feláldoznám. Ugye a bűn az miért van? Nem az, amilyen rosszat akarok, hanem mert elhitettem magam, hogy ez nem olyan rossz. Ezzel még nem vágtam el magam. De van minden embernél, csak minden embernél ez máshogy van, olyan pont, ahol azt mondja, na, ez már túlzás. Itt már elvágtam magam a lelkiismeretemtől. Most az lelkiismeretet kicseréljük Istenre. Ha az emberben tudatosulna, hogy ezáltal a cselekedet által hogyan vágja el magát Istentől, az egyszerűen sem jut ezt megtenni, még akkor sem, ha az élete árán. És a Tánya erre használja azt, hogy azt mondja, látjuk, hogy zsidó emberek, akik a zsidóságot nem gyakorolják, vagy nem gyakorolták olyan aktívan, szerintem egy-két mitzvát itt, vagy akár több mint egy-két mitzvát elhagytak, de amikor arról szól, hogy tagadják meg a zsidóságot, akkor az életüket áldozták. Ez hogyan lehetséges? De azért, mert elhitették magukkal, azt mondták, ezt nem tartom, hogy azt mondták, attól még zsidó maradok, nem történik semmi. De hogy feladjam a zsidóságomat, megtagad, azt nem. Ami azt jelenti, hogy ha tudatosult volna bennük, hogy egy-két mitva is olyan, mint a zsidóság feladása, akkor azt se csinálták volna. A probléma ott van, hogy elhitették magukkal, hogy az még rendben van. Miért? Mert mindenki ösztönösen nem szeretne elszakadni Istentől. Mindenki szeretne közel lenni hozzá. A probléma ott van, hogy nem érzi azt, hogy ezáltal elszakad, vagy nem érzi az elszakadásnak a súlyát. És a Tórával, a parancsolatokkal, valamint az imával való foglalatosság és tulajdonképpen önfeláldozás, mint mikor elhagyja a testet 70 év betelte végén, amikor nem gondol többé testi szükségleteire, hanem gondolatai egyesülnek és beleöltöznek a Tóra és az imádság betűibe, melyek az áldott örökkévaló gondolatai és szavai és valóban egyé válnak velem. Ugye mi történik, amikor az ember imádkozik, vagy mitvákat csinál, vagy Tórát tanul, akkor mindig lemond valami fizikairól. Ahelyett, hogy filmet néz, mert Tórát tanul. Ahelyett, hogy enne valami finom tréflit, csak kóser teszik, ami beszűkíti a gasztronómiai lehetőségeket. Ahelyett, hogy mit tudom én, focizna, imádkozik. A messzik mindig egy fizikai dologról mond le, egy spirituális érdekében. Az egy kis önfeláldozás. Az önfeláldozás, az ember elhagyja a testét teljesen, és csak a lélek marad. Itt a testének egy kis részéről, egy kis vágyáról mond le. Tehát tulajdonképpen minden mitzva teljesítése, az egy kis önfeláldozás. Ugye, mert mi történik, amikor az ember meghal, akkor ugyanezt történik, akkor is tórát tanul, csak akkor fúj, tórát tanul, akkor nem is marad test. Ugyanis az élenkertben lakó lelkek egyedüli foglalatossága, ahogy azt a Gemara, a Talmud és a Zohár mondja, annyiban különböznek csak, hogy ők gyönyörűségeket lelik ok abban, hogy átjárja őket az örökkévaló fény, és beleolvadnak abba, míg ezen a földön sok esetben csak az önfeláldozás érződik, de a túlvilági gyönyörködés nem, ugye sokszor nehezünk esik tórát tanulni, vagy egy mitzvát megteljesíteni, vagy csak az önfeláldozást érezzük, és nem érezzük, hogy hogyan kapcsolunk ezáltal Istenhez. Na és ezért van, azt mondja, ezért van elrendelve, hogy a reggeli áldások elején, az ime előtt ezt mondjuk. Ó Istenem, a lélek, amit nekem adtál, tiszta, te lehelted belém, és veszed majd el tőlem. Ez azt jelenti, mivel te lehelted belém, és te veszed majd el tőlem, átadom neked, visszaadom neked ezennel, hogy veled egyesülhessen, ahogy írva van, hozzád emelem, Uram, a lelkemet, azaz azáltal, hogy a gondolataimat a te gondolataidhoz kötöm, és a beszédemet a te beszédemhez, a Tóra és az ima betűje által kötöm, és különösen azáltal, amikor az ember az örökkévalóhoz közvetlenül egyetlen második szemében beszél, áldott vagy te örökkévaló, ugye mindig így kezdjük, áldott vagy te. Mi azt jelenti, hogy maga az ima, a Tóra tanulás, a mitzvák megtanulás, ez egy kis önfeláldozás. De én hajlandó lennék mindent feláldozni, hogyha én, mit látunk, emberek, amikor egy nagyon kritikus dologról van szó, hajlandók az életüket is feláldozni. Azt mondja, te ne áldozz fel az egész életedet. Kis apró részleteket áldozz, kis áldozatokat hozzá. Az a kis áldozat, amit egy kicsit feláldoznál az életedet. És ezért mondod az imában azt, hogy te belém leheted a lelket, odaadtad nekem, és ezért én egész nap itt fogsz egy kicsit visszaadom neked ezt a lelket. Lemondok a testi dolgokra, és ezt visszaadom neked. Íme ezzel a felkészüléssel, melyel alárendelni az örökkévalónak a lelk, amelyen alárendelni lelkét az örökkévalónak, kell kezdeni a reggeli ima recitálását, mondását. Ugye mit mond, áldott vagy te? Ugye ha megnéztek a reggeli imák, akkor ugye ez a reggeli imának az eleje, javaslom mindenkinek, és óráira így nem jártok, hogy ide jártok, mert az az imáról szól. Az ugye az egy ilyen hálaadás, és tényleg egy ilyen, mint az ember azt mondja, hálát adok, hogy amit azt mondod a lelket, és én mit fogok, hogy milyen kötelességeket ró ez rám. Az, hogy visszaadtad nekem a lelkem, hogy ott belém leheted a lelket, az milyen kötelességeket ró rám. Ugyanilyen készület szükséges a nap folyamán, legalábbis a tanulás előtt, amit az tudnivaló, hogy a leglényegesebb előkészület az önzetlen, önmagáért történő Isten szolgálatban elengedhetett a tanulás előtt, a bénum esetében. Tehát, hogy mindig gondolnunk kell rá, hogy ez milyen önfeláldozás pótol az adott mitzva. Ugye az van írva, amikor az ember vállólevelet ír, ugye az, hogy a vállás a zsidó jogban, ez egy nagyon szigorú dolog. A vállást az egy külön egy írnoknak, egy vállólevelet kell írnia, és azt a vállólevelet azt oda a férj nevében írja, és a feleség számára, és a férj azt odaadja a feleségnek, és ezzel válnak el. És ugye ez egy 3-4 órás folyamat, ami megírja, stb. És az az előírás, hogy nem lehet ez az írás, ez kézzel történik, akkor egyszerűen csinálni ilyen előre gyártott adjákat, és csak kitölteni a nem, mert kifejezetten az ő nevére kell írni. Mi a neved? Akkor lehet leülni, és még akkor is, ha vannak már hasonló nevűek, és nem használtam mondjuk az előzőt, akkor nem lehet ezt most használni, mert ugyanaz a nevű. Akkor azt mondja, itt egy külön erre a célra kell, azt mondja, ugyanígy az embernek a napközben, amikor teljesít egy mitzvát, csinál egy jó cselekedet, vagy bármit csinál, akkor jó tudatosítani a magában, hogy mit is csinálok most. Ezt azért csinálom, mert ha belegondoltok, mi az oka annak, hogy a zsidók állandóan áldásokat mondanak. Áldást mondunk ivás előtt, evés előtt, vécézés után, ilyen áldás, olyan áldás, amolyan áldás, miért csináljuk? Mert ezt a fajta tudatosítást erősíti. Az emberek mi az élete, az elmegy mellette. Ez történt, azt akarom, nem is tudom, hogy mi történt. És nem nincs alkalmam tudatosan megélni, hogy mi történik vele. És az áldás, amikor elmondod egy rövid mondatot, egy egy alma előtt, az megtanít téged értékelni, hogy te most csinálsz valamit, annak mi, az mit jelent, és milyen kontextusban csinál, és mi a felelősséged, és stb. 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 Ezért mondja, olyan ez, mint a vállólevé írása, vagy a tóratekeres írása, amely megkívánja feltét lelként, hogy önmagáért történjen, hogy ki legyen mondva, hogy ezt most azért csinálom, mert amikor az írnok a tóratekereset mondja, amikor elírja, hogy miért elkezdi írni, akkor ki is kell mondani, ezt most a tóratekeres írásáért csinálom. Nem csak úgy firkálok, azért csinálom, mert tóratekereset írok. Most készülök megírni szent célra a Tóra egy tekercsét, vagy egy vállólevel esetében, az adott férfi és nő felkérése nevével, hogy kifejezetten nekik írtuk. De ha néhány órára tanul, vissza kell idéznie magában a fent említett készséget, előtiszteletet, legalább óránként, mert minden órában más áramlat indul ki a magasabb világunkban, hogy élettel betöltse azokat, meg azokat, akik idelent élnek. Ugyanakkor az előző óra életerő áramlat visszatér forrásába, az előre haladás és visszatér és ezoterikus elve szerint, mindjárt magyarázni fogjuk, együtt azok az órában elvégzett tórájával és jó cselekedetével, akik itt lakoznak idelen, mert a nap 12 órájának minden egyes órájában az áldott tetragrammaton 12 kombinációjának valamelyike uralkodik, míg az ármáik kombinációja éjszaka. Oké, ez egy nagyon ezoterikus dolog. Miről van szó? Istennek van ugye a...
Mint az köztudat.
A Isten nevének van... Jó, ezzel fogjuk kezdeni, mert be akarom fejezni a... A dal lényege az az, hogy Isten ugye van a négyvetűs Istennél. Mindenkinek megvan? Yud, He, Vav, He. És ennek van ugye egy másik formája, Adnai. Aleph, Daled, Nun, Yud. Két négyvetűs Istennél. Az egyik az a közismert, ugye nem szoktunk soha kimondani, ugye, ahogy mondjuk. A másik Adonai. Nehézettek állni, hogy ez megvan, van Istennek ez a képe. Mind a kettő négy héber betű. A négynek hány variációja van a négy betűnek? 12. Akkor ez a nappal 12 órája, és a másik az éjszaka 12 órája. És Kabala azt mondja, hogy ez a névnek, mind a két névnek 12 variációja van, és ez a 12 variáció az a nap 12 órájában határozza meg annak a 12 órának a spirituális energiáját. És ezért minden órában ez az energia megváltozik, ez így igaz nappalra, és így igaz éjszakára. És ezért az olyan, mint hogy van egy variáció, az leküldi az energiát a Földre, amikor vége az órának, akkor visszamegy, és jön egy új. És minden, ami abban a világban történik, az, hogy abban az órában történik ez a világon, az visszamegy a variációval együtt. És ezért azt mondja, minden órában meg kell újítanunk ezt a gondolatot, meg kell újítanunk a meditációt, mert maga az isteni energia is megújul minden órában. Majd erről kicsit fogunk beszélni később, hogy mit jelent. Ha már most minden ezen szándékának, hogy alárendeli lelkét az örökké van, az a Tóra és ima által felemeli az istenség szikráját annak forrásához, egyedül azon célra szabad irányulnia, hogy tesz és keresse az ő színe előtt állassék, ahogy például egy királynak van örömmel, amikor egyetlen fiat visszatér hozzá, miután kiengedték a fogságból, börtönéből, ahogy fentet kifejtettük, azt mondjuk, hogy kell, hogy legyen benne egyfajta, ahogy az előbb is mondjuk, egyfajta önzetlenség. Ez a kávána őszinte és valódi minden egyes zsidó ember lelkében, minden időszakban, minden órában, azáltal az ösztönös szeretet által, mely örökségünk, őseink által ránk hagyva. Mindazáltal az embernek szükséges megállapítani a rögzített időszakot, amikor az örökkéval nagyságán elmélkedik, hogy az intellektus meditációjából generált félelmet, szeretetre is szert legyen, és mindaz, amiről fent szó volt, talán sikerre is járhat. Oké, ugye nagyjából befejeztük. Azt mondom, hogy mi a következő órán fogunk csinálni egy kis összegzést az eléről, de nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a 41-es fejezet egy szép és színes, hogy?
Egy súlyos fejezet.
Egy súlyos fejezet, ez egy szép és színes képet ad arról, hogy milyen féle meditációk és milyen féle motivációk és áhítatok léteznek. Köszönöm szépen!